Kilencedik fejezet. A kis Rozáli sorsában változás áll be. Csendesen folytak a napok, és egyformán csak a hideg volt hol nagyobb, hol kisebb, ha ugyan valaki mérte volna. Lőcsén unalmasan telt el a farsang, az asszonyok zúgolódtak. Nuskor Buram elfoglalta a bírói széket, s minthogy sokan rossz néven vették tőle a békés magatartását, a közvélemény megnyugtatására megkezdte a pört, a tárnokmester erőt, a vér szegéllyel bekerített terület iránt. Görgei megidéztetett a bíróság színe elé, de célszerűnek tartotta meg nem jelenni, és in kontumáciám makacságból elveszteni a pört. Fogvicsorgató kutyának koncot kell odavetni. A pört csak ugyan elveszett, s a város ünnepélyesen beiktattatott az ifurfangosan elharácsolt Görgei birtokba, amit nagy lakomával ültek meg a városház pincéjében. De ez a kis falat még csak emelte a diadalmasok megtorlási éhségét, a Görgei engedékenysége nem vált be ügyes sakkhúzásnak, mert a lakomán tüzelő beszédek tartattak, melyek a bosszúállás érzetét hevítették és glorifikálták. Ugyanott merült fel az az eszme, hogy a Nuskorb András uram bíróságával megürült tanácsosi állás senki mással be ne töltessék, mint a fiatal Fabriciussal, akinek egy másik Görgei a fülét vágta meg pár viadalban. Ebből a fiatal emberből kell nevelni Lőcsének bírót, ebben van bátorság. Ez annyit jelentett Szub Róza, hogy Nuskorb uramban nincs. Ez fel tudja áldozni a vérét a városért. Valóságos hérosznak nőtt meg a közönség szemében a fiatal ember, ki jelenleg még külső országokban végzi a tanulmányait, vagyis éppen azért, mert nincs szem előtt. Ám az a baj, hogy még nincs 24 éves, és arról esik sok sürgető szó, hogy egy küldöttség menjen Leopoldhoz Bécsbe, mely a nagykorúsítását kérte, és egy levél utána, hogy jöjjön haza. Így tervek közepette múlt el lassan a tél, a szép napfényes május aztán lehúzta a hegyekről, völgyekről a nagy fehér bundájukat, amely alatt aludtak, és rájuk adta, akit mi illet, szürke kopott ruhát a hegyeknek, haragos zöldet a völgyeknek. Felzúgtak újonnan nőtt lombjaikkal az erdők, s mentek mendegéltek örök időkre kiszabott útjukon, a soha meg nem álló ezüstvízű folyók és patakok. Minden új színbe öltözködik, csak a lőcsei polgárok maradtak feketében. A határ vidám volt, mert a borsó az idén is pirosló virágokat hozott, de egyéb piros színt nem igen lehetett ott látni. Megbotránkozott volna azon a magisztrátus és a fertálymesterek ügyeltek is, letépvén és elkobozván a vásárra érkező parasztasszonyok fejéről a piros kendőket. Hát nem tudjátok, istentelenek, hogy ebben a városban gyász van. Görgőn ellenben vidám zajt, pezsgő életet teremtett az alispán és a város között kiütött háború. Vendégek, peres felek, tanácskozó nagyurak rajzottak oda. Minden napra esett valami nevezetes esemény. Június utoljának egyik szép csillagos holdvilágos estéjén könnyű bricska gurult be a Görgei portára, amelyen két kabátos úrféle ült. A kis kocsi után három nehéz társzekér húzódott óriási ládákkal, amilyenekben mesteremberek kirakodó vásárokra viszik a portékájukat. Görgei még nem feküdt le a kancelláriában olvasgatott kedvenc klasszikusaiból. Bibók ellenben átellenben mulatott egy hevenyészet sátor alatt. A Kvendel uram készülő vendéglőjének falaira ugyanis ma húzták fel a tetőt, felvirágozván a szarufákat, májvarózsákkal és ákác virág bokrétákkal, egy kis áldomást ittanak ácsok és kőművesek. Az Ármádia vezére persze ki nem maradhatott innen. Egy hordó csapra volt ütve, és a duda is szólt. A paraszt menyecskék és leányok az urasági kerítés mellett várakoztak, hogy mikor viszik őket táncba. Volt is egy-két fordulat a poros megyei úton. Egy-egy életre való bács előintett egyet-egyet a fehér népből, de hát nem lett abból nagy mulatság, mert leginkább kőművesekből állt a mulató csoport, és azok többnyire csámpások, kecske a szoptatós dajkájuk picikorban, máj a pecsenyéjük, aludtej az italuk. Hát ugyan mitől volna menyecskékhez való vérük? Meg az is baj volt, hogyha egy-két szekér jött az úton, mindig abba kellett hagyni a táncot, így most is, mikor az említett könnyű kocsi meg a társzekerek jöttek. Bibók uram észrevevén, hogy a szekerek az urasági udvarba fordultak be, letette a kancsót, és utánuk szaladt, nem minden aggodalom nélkül. Ki az ördög az ilyenkor? Mi lehet azokban a roppant nagy ládákban? Hát, ha katonákat csempésznek be az udvarba bennük a furfangos lőcseiek. Derengett a fejében valamilyen történet, valami mesebeli országból, ahol egy ló hasában vittek be katonákat, de úgy rémlik neki, hogy a ló fából volt, vagy talán a katonák voltak fából, az ördög tudja jobban. A kis kocsiról fürgén uglott le egy kifent bajuszú tagba szakadt öreg úr, katonás tartású, parancsoló szav. Itt honvan a gazda? Szólt rá messziről az odai parkoló bibókra. Kérdéssel felelt a kérdezőnek. Ki keresi? He? Azt kérdeztem, hogy kik az urak, mondá bibók. Mi köze hozzák ennek? Vendégek vagyunk, punktum. Vezessen az úrhoz. Bibók azonban nem hagyta magát egykönnyen. Hogy vendégek az urak, az meg lehet, de én meg nemes ember vagyok, tehát nem vagyok kenteknek kend, punktum. És nem is engedem az úrhoz elé, míg meg nem mutatják, mi van azokban a ládákban, a társzekereken. Hely katonák, fordult hátra bibók az ámbituson gunnyasztó embereihez. Hozzatok ide egy-két lámpást valahonnan. A nagy bajuszú láthatólag összerezzent, mire a másik férfi vette át a szót. Barátságosabb, csengőbb hangja volt. Hát ki az úr, ha meg nem sérteném? Én bibók ezredes vagyok, de inkább nekem kell kérdezni. Az utóbb megszólalt férfi erre hirtelen benyúlt a kocsikasba, és egy karabét emelt ki, melynek ezüstös agya fenyegetőleg csillant meg. Az elhangzott név és rang kellemetlenül érinthette, legalább úgy látszott. Ez még gyanúsabbá tette bibók előtt a jövevényeket, és türelmetlenkedve sürgette. Nos, mégsem mondják meg a nevüket? Barátai vagyunk a gazdának, felelte az előbbi, feltűnően játszogatva a fegyverrel. Jelentse meg az úrnak, szólt a nagy bajuszú, hogy megjött az esze. Nem ókázzanak velem, pattant fel bibók szigorúan, mert azt én nem szeretem. Vagy mondják meg a nevüket, ha jó járatban vannak, vagy pedig menjenek Isten hírével, ahonnan jöttek. Hiszen már megmondtam, nevetett könnyedén a nagy bajuszú. Hívja ide a gazdát, Görgei Pál uramat, majd megismerő bennünket. Nem egy tapottat sem, míg meg nem látom, mi van a ládákban. E pillanatban Marjákné dugta ki a kosztros fejét az ablakon. Helyenni bibók uram, ripakodott rá a derékasszonyság. Még bizony kikergeti a házból az urunk édes testvérét. Megismertem a hangjáról, kezét csókolom. Megyek nyomban, tekintetes uram, csak egy kendőt vetek a nyakamba. Né, Zsuzsi, Mar, Csancsa, hol vagytok? Ugyan bibók uram szóljon valahol rájuk, mert tudom, ott künancúroznak a szemérmetlenek a katonákkal. Hadd rakjanak gyorsan tüzet. Nem vacsoráltak még a tekintetes urak, ugye bár? Hogy nem kell a vacsora? Azt már majd meglássuk. Tudom én, mi a becsület, mikor ilyen kedves vendég érkezik. Jaj, hogy fog örülni az urunk! Ez alatt előhozták a katonák a lámpákat, Bibók uram engedelmet kért, hogy ő nem tudhatta, milyen előkelő urakkal van dolga. Kötelessége volt, mert ő van megbízva ezekben a veszedelmes időkben, az alispán élete feletti őrködéssel, és végre magukat tekintetes urak az okai, hogy nem mondták meg a nevüket. Megmondtam, nevetett újra a nagybajuszú, hogy megjött az esze, mert esze vagyok, esze Tamás. Ez a név ismeretes volt ekkor. Bibók levette a kalpagját, s összeütötte tisztelgésre a sarkantyúját. Isten hozta nálunk! Én pedig azért nem mondtam, mentegetőzött Görgei János, mert valami császári ezredesnek hittem, s azoknak a nevem Vörös Posztó. Az alispán megörült régen látott bátyjának, s a híres kuruc eszének, ki vagy levágta, vagy megnevettette az embereket, szerfeled kedélyes tréfára hajló lévén. Hanem egyszer s mind meglepte a látogatás. Mi lelhette a toporci remetét, hogy egyszerre itt toppant és ilyen társaságban? Tomi úr mindig sántikál valamiben. Görgei János kitérőleg felelt öccse kérdéseire. Azt mondta, hogy már régen nem látta, hát eljött vagy 3 napra, hogy kibeszélgessék magukat. Arra a kérdésre, hogy mi van a társzekereken, esze sietett megjegyezni, hogy egy a szívéhez közel álló özvegyasszony kelengyéjét szállítja, aki férjhez készül most menni. Hogy honnan jönnek a kedves vendégek, arra nézve meglehetősen zavaros feleleteket kapott ugyan, de ez egy csöppet sem gátolta, hogy vígan legyenek, s még azok a keserű kifejezések sem keltették fel gyanúját, melyek az asztalnál föl-föl szakadoztak a 4.-5. pohár bornál. Esze az öklével verte az asztalt ilyenkor, Görgei János mélázott, és bizonyos fiatalos fény játszadozott a szemeiben. Az alispán maradt a maga higgadt álláspontján, melyet cinizmusnak keresztelt a két vendég. Aki a népért sír, utoljára szeme se marad. Mindössze 2 napig maradtak ott a vendégek, tejben, vajban füröztve. Furcsa volt azonban, hogy bár esze Tamás csak véletlenül tért be Görgőre, amint állítá a János úr rábeszéléseire, e 2 nap alatt, mintha előre lettek volna értesítve, többen keresték fel a környékről, hol őt, hol Görgei János tudakolva, különösen a szomszédos falvakból kereste a fiatal Petróci Feri, Szügyi Balázs, Horváth Farkas és többen, akikkel zárt ajtók mögött tanácskoztak a vendégurak. Az alispánnak is feltűnt, kérdezte a bátyjától. Honnan tudják ezek az emberek, hogy itt vagy? János úr vállat vont, s elütötte tréfával. Megsúgják nekik a törpécskék. Rejtélyesen mosolygott hozzá, betyegette az ujjait, ami szokása volt gyerekkora óta, ha jól érezte magát. Kurta vagy kitérő feleletekkel ütött el, ha a beszélgetés az ő dolgaira irányult. Ellenben nagy érdeklődéssel kérdezősködött a lőcsei események folytán szervezett házi csapat felől. Hány főből áll, mennyire van kiképezve, és milyen ember Bibók ezredes. Ügyes körmön font ember, nagy kalandor és nagy kalefaktor, de azt hiszem, hogy nem fél az ördögtől sem, felelt az alispán. Hol volt az előtt ezredes? Én adományoztam neki azt a címet. Nagyon megijedtem tőle, mikor megnevezte magát, és nem láttam ruháját a sötétben, azt hittem valami császári csapat tanyázik nálad. És miért ijednél meg a császári csapattól? Hát tudom is én csak úgy. Megszokta az ember, hogy nem szereti az ellenséget, ha nincsen hozzá készülve. De hiszen most békében vagyunk a császárral. Azt gondolod? De mit is akarok kérdezni? Megbízható ember ez a te bibókod. Olyan dolgát tudom, amelyet odarángathatom, ahova akarom. Valami gonosz tett? Kérdé János bizonyos megütközéssel. Az alispán okosabbnak látta szépíteni a dolgon, nehogy árnyékessék őre áll is a szövetségből. Szoknya dolog. Szoknya, barátocskám, hia, a szoknya? Annak a ráncaiból, fodraiból potyognak ki a világ események. Nem lehet állítani, hogy az alispánnak fel nem tűnt egysmás. Megmagyarázható volna, hogy János fölkeresi a testvérét. Az se csoda, hogy eszével jön a régi katona pajtásával, hanem az már nagyon furcsa, hogy nem toporc felől jöttek, tehát már voltak valahol. Azt tudnillik ebben a furcsa, hogy elhallgatja, hol voltak. A másik különösség az, hogy idegen emberek keresik fel, akikkel tárgyal, és nem mondja meg, hogy miről. Tehát járnak valamiben. Ennél is nagyobb szöget ütött a Pál úr fejébe, mikor másnap azt proponálta, gondolván kedvére lesz bátyjának, hogy lovas embert küld be Gyuriért Lőcsére, és az öreg úr rámordult. Hagyd csak a gyereket a kalamár is mellett. Mikor láttad utoljára? Húsvétkor volt itthon. Hát igazán ne hívjam el. Nem szeretném, ha Tomi látná. Eszét hívta Tominak. Az alispán gondolta tehát, hogy valami politikában járnak, de a végén is ártatlan mulatság, s mosolygott magában a két javíthatatlan vén gyereken, akik nem bírnak felejteni, és futnak az ábrándok és remények tüzes paripái után, mint a kocsikerekek abban a nyomban, de soha őket utól nem érve. Nem árt az már senkinek, még talán nekik sem. A szemfüles bibók ezredesnek nem voltak ilyen támpontjai. Ő egyszerűen kíváncsi volt. Ragaszkodott ahhoz az első gondolatához, hogy ugyan mi lehet a nagy ládákban. Hallotta napközben, kiszivárgott, hogy valami özvegy asszonynak a kelengjéjét viszik. Nem gyanakodott egy cseppet sem. De miért is gyanakodott volna? Hanem hiszen egy kelengye is elég érdekes arra, hogy az ember kíváncsiságát piszkálja. Lehetnek abban ékes tárgyak, szép aranyezüst marhák, násfák, tálak és billikomok. És ha valaki művészi lélek, élvezni tudja az ilyeneket. Este tehát gondoskodott róla, hogy a tótfuvarosok, akik a társzekereket gondozták, a rogyásig becsípjenek. Mikor aztán jól elkészültek, bement titkon a kocsi színbe. Egy kis mécses gyújtott, s az egyik ládát olyan ügyesen nyitotta ki mindenféle tolvajeszközzel, melyeket napközben összeszerzett, mint egy kitűnő képességű betörő. Fölemelte a pislákoló mécsest, és bevilágította a ládába. Szelesen, vigyázatlanul, hogy szinte becsordult egy kis olaj, hanem el is kapta onnan a mécses tartó kezét hirtelen, és a rémülettől minden haja szála égnek merett, mert a láda színültig tele volt puskaporral. Bibók most már sejteni kezdte, hogy ki legyen az az özvegy asszony, akinek ezt a kelengyét szállítja a két kuruc hírében álló nemes úr. Csak még azt nem tudta, hogy ki jegyezte el magának, kihez kötötte a sorsa. Márpedig, ha egyszer az orrát beleütötte, ezt sem ártana megtudni. Visszaigazítván a lakatot hazament, lefeküdt, és reggel jókedvűen kelt föl. Öreg bibókné asszonyom mosás lévén a háznál ruhákat terítgetett ki a lészákra, karókra és mindenféle cserjékre, bokrokra az udvaron. Az ezredes hozzáment, és megcsipkedte az állát. Hogy aludtál, mamuska? Az asszony elpirult. Ne okoskodj, meglátják. Nem bánom, mamuska, nem bánom. Nem adtál jelt az éjjel, mikor hazajöttél, hányt a szemére az asszony. Nagyon el voltam fáradva. Te mindig el vagy fáradva. Talán fát vágatnak veled az udvarnál? Most csak ugyan nagy fába vágtam a fejszémet, mamuska. Tudod-e, mire kérlek? Kös össze egy kendőbe valami ócska ruhát az öregtől. És ne kérdezz minek, mert úgysem mondom meg. Estére majd visszahozom. Valami hosszú krispin volna a legalkalmasabb. Neked valami kalandon jár az eszed. Ugyan eredj, ne tedd magad nevetségessé. Esküdj meg, hogy nem asszony körül akarsz legyeskedni. Köl is már nekem, elég nekem. Az a fele is egy asszonynak, ami csit a szájadra ütök. A menyecske elszaladt a kis házba, és csak hamar egy batyúval tért vissza, melyet a kastélyba vitt magával az ezredes. Ott elrejtette a kertben egy orgona bokorba. Majd a katonáit gyakoroltatta az udvaron, meghíván a vendél urakat, hogy hadiszemlét tartsanak felettük. Tetszett a királyosdi kivált Tamás úrnak, de Görgei János is kedvét lelte benne, és igen elismerőleg nyilatkozott a kiképzésről, úgy, hogy a hősködő ezredes, ki mindenféle nagy dolgok elkövetésével hencegett, most végre, mikor valami dicséreteset csinált, azt sehogy sem bírta a gyenge vállacskája elviselni, és kiugrott belőle a szerénység. Sok még a kívánnivaló instálom. Kész katonák ezek, uramöcsém. Nem kell bizony már ezekhez semmi egyéb, bizonykodott Esze Tamás, csak az Isten áldása, és egy csomó német, akit egyszer másszor lekaszaboljanak, no, az pedig lesz. Nem adok neki hosszú időt. Összenevettek titkon Görgei Jánossal. Az alvó oroszlánt, a virtust felköltötték most már bibókban, és az nem akart többé visszafeküdni. Végig kellett nézniük ebéd előtt, hogyan bánik a nemes legénység a karddal. Néhány páros viadalt hevenyészett, majd a birkózásban való ügyességet mutatta be, ami igazán szemgyönyörkedtető látvány volt. A fegyverrel való bánásmód egyszerű mesterség, amiben nagy szerepe van a véletlennek is. Néha maga szalad bele az ember az ellenség kardjába, vagy éppen egy szabályszerű mozdulat okozza a vesztét. De a birkózásnál szuverén az izom és az ügyesség. Esze Tamás valóságos lázban volt. Tényleg szépen verekedtek a benevólus katonák, nem győzte magasztaló kifejezésekkel, amint egy-egy birkózó párt megtapsolt. Pompás, szorítsd! Hatalmas volt, ne hagyd magad! Följebb fog, te mamlasz! Na látod írni? Ember vagy a talpán. Mikor aztán vége volt, azt kérdezte Bibóktól. Melyik fiú verekszik a legjobban? Egy zömök legényre mutatott, a farkasfalvi születésű Soltész Palira. Az a ragyásott. Na hát, gyere csak ide, édes fiam! Soltész Pali közelebb lépett, azt hitte egy tallért vagy egy aranyat fog kapni a nagybajuszú öreg úrtól. Az azonban nem annyira keresgélt a dolmányában, hanem levetni kezdte. Két Görgei egyszerre förmet rá. Mi az, te Tomi? Csak tán nem ment el az eszed? Nem bírom megállni, ha egyszer végignézem. Ne okoskodjatok! Muszáj, olyan a vérem. Azzal látotta a dolmányt Prestonnak, és odaszólt a legénynek. Gyepre, fickó! Hadd lássam, mit tudsz! Neki mély, azt mondom csak, a bajuszomhoz ne nyúj! Ha földhöz vágsz, egy akó bort kaptok. A legény az Alispánra pillantott, az intett a szemével, hogy nincs kímélet, mire Soltész Pali nagy gúnyosan csípőjére tette az egyik kezét, mire jelezvén, hogy elég ez a falathoz egy kéz is, odaugrott Esze uramhoz, fél kezével kapta vállon, hogy fölemelvén őt, és megforgatván válperecét egy csavarintással a földhöz teremtse. Az öreg úr mosolygott, Soltész Pali pedig látta, hogy éppen úgy nem lehet megmozdítani ilyen módon, mint az öreg fát a földjéből. Az öreg úr meg sem mozdult eddig, csak a mellé düllesztette ki, és a karjait tartotta kifeszítve, műnyelven hidat csinált. Pali most átnyalábolta a derekát a hóna alatt, ami a legveszedelmesebb helyzet. Esze uram erre nyomott az öklével, nem is ütött a vállapockáján, és az olyan metsző fájdalmat okozott, mintha egy hosszú, éles vas fúródott volna végig testén. Úgyhogy Soltész Pali legott eleresztette. Most már Esze uram kezdte a támadást. Egy szempillanat műve volt, átfogta a fickó mellét, és mintha 100 csápja lenne, kápráztató gyorsasággal körül tekergőzött a legény testén. Külön belefonva lábát a lábába, kezét a keze alá, és így összefonódva, mint egyetlen test látszottak mozogni, hajladozni és tántorogni, eredmény nélkül egyet-egyet lódítva a másikon, mert olyan célszerűtlenül fogták egymást, hogy mind a kettőnek szabadon volt az egyik keze. A nézők még a lélegzetüket is elfojtották. Marjákné, aki kiszaladt a konyhából, a kezeit törtelte. Szent Isten, mindjárt megüti a guta a tekintetes Esze urat. Hát ér a másikért nem kár, de hogy ismer az ilyen egy nagy úrra kikötni? Csak ugyanolyan pirosak voltak mind a ketten, mint a skarlát posztó, úgyhogy Görgei Pál közbelépett. Elég volt már, pihenjetek legalább. A legény eleresztette erre a szóra az öreg urat, és így szólt lihegve, mint egy kifáradt gúnár. A tekintetes úr talán vasból van. Köstelkedve mondtam, miért nagyon megsajnálta a jó lelkű vitéz Esze. Nem mindig az a legény édes fiam, aki üt, hanem az, aki állja. Na már most kössünk békét, mert bizony nem vagyok én vasból, én is elfáradtam. Mondhatom, derekasan meggyomroztál, hanem úgy veszem, mintha te ütöttél volna földhöz, s megadom az egyakóbort. Az Alispánhoz fordult. Hogy adsz el nekem egyakóbort? Bort én nem árulok, hát ezen a címen nem lehet, felelt az Alispán. Hanem azon a címen boldogulhatsz, hogy Görgőn a vendég parancsol. Erre aztán megkapta a kasznára parancsot, gurítson ki a pincéből az ármádiának egy akóbort. Lett hát dinum-dánum, melyben azonban éppen a naphőse Bibók uram nem vett részt, ürügyül adta, hogy a feje fáj, pedig az volt az ok, hogy mi alatt a vendég urak ebédnél ültek, az alatt újból két bocskoros nemes kereste őket. Kolcsóról Piri István és a losonci születésű kalandos Liszkai János, aki Doliánban egy öreg asszonnyal él vadházasságban. Ugyanaz a vén zsivány ez, aki báró Károly Pistát támasztotta fel halottaiból. Bibók uram felöltvén az orgona bokorba dugott ócska ruháit, egyenesen beosont a vendégszobák folyosójára. Ott négy kéz lábra állva bebújt egy kormos kályhajúba. Itt volt a vendégek egymásba nyíló szobája, melyet egy irdatlan közös kályha fűtött. Bibók elővette vésőjét, csak kája mind a két oldalán lefeszegetett egy-egy cserépkockát, hogyha akármelyik szobában tárgyalnak majd az urak a Doján és a Kolcsói nemessel, kivehesse a beszélgetésüket. A két nyílás elég levegőt adott neki, úgyhogy az állapot nem volt éppen tűrhetetlen, ám bár keleti kényelemnek sem lehetett volna nevezni. Mint hogy ezt a két szobát a januári értekezlet óta nem fűtötték, egy anya kutya foglalt el a kályhajukat, ott neveli a kis kölykeit. Azok ugyan vakok még, azt is hihetik, hogy bibók az anyjuk. De ha az igazi kutya találna, most jön olyan morgásokat vinne véghez, hogy igen könnyen rávezetne valakit a kémkedésre, amit föl nem venne bibók uram egy országért. De egy értékes titokért mégiscsak megkockáztatja. Nem volt tehát a helyzet veszélytelen. Amellett nagyon sokáig kellett várni. Az Isten verje meg a hosszú ebédjeivel azt a marjáknét. Na végre tip-top jöttek az urak. Halkan föllélegzett, és lazán oda tapasztál kockákat, piciny észrevehetetlen nyílást hagyva. Az egyik nemes is bejött velük, a másik küncsoszogott az ámbituson. Ezt tisztán kivehette bibók, ott járt fels alá a kályhajuk mellett. Halkan beszélgettek bent, vagyis nagyon megtompította hangukat a kályha fal. Éppenséggel nem lehetett hallani, miről beszélnek, még az sem volt megkülönböztethető, hogy ki beszél. Bosszúsan látta, hogy nem ér célt. Szívesen vonult volna vissza, de nem volt rá mód, míg az egyik nemes kün tartózkodik. Most azonban egyszerre felemelte a hangját Esze Tamás uram, és minden szót tisztán kezdett hallani. Én, Piri István, úgy látszik, előolvas valamit. Egy fahang utána mondta, mint következik. Én, Piri István, esküszöm az egy élő bizony Istenre, hogy felső vadászi Rákóczi Ferencet uramul esmérem. Ő neki meghódolok, s fejem fennállásáig, éjjel-nappal minden parancsolatjának engedelmeskedem. Zászlaját, melyet az magyar hazának közszabadságáért fölemelt, soha el nem hagyom. Lelkemet sem a német, sem semmi ördög incselkedéseinek, csábításainak által nem adom. Az egy élő bizony Isten engem úgy segéljen. Most aztán minden tudod, bibók uram, és mikor az esti szürkületnél felszedelőzködtek a vendégek, s minden marasztalások dacára útra keltek, alig bírta magát féken tartani, hogy kinek kiáltsa, amit látott és hallott. Azt hitte, a mellyét lyukasztja ki, ha tovább benne marad a szó. Elmenekült a kertbe maga elől, hogy ott senkivel se találkozhassék, mint a megtébolyodott, nyargalt fős alá a ribiszke és piszke bokrokkal szegélyezett utakon. Szerencs, hogy nem találkozott ott apró urammal vagy valami szolgálóval, mert menten elmondta volna, hogy mit tud. Irigykedett a falombokra, melyek susognak neki, mintha ők tudnának valamit. Holott ő tud valamit, de nem mondhatja el a falomboknak. Apránként csillapodott közlékenységi viszketegsége, és némi filozofálásnak adott helyet. Ez a titok ér valamit. Sőt, bizonyára sokat ér, de csak addig, míg másnak el nem mondom. Világos tehát, hogy hallgatnom kell. Úgy ám okoskodott tovább, csak hogyha senkinek sem mondom el, akkor magától is kipattan. Mert azt a puskaport nem azért viszik, hogy mákos metéltet szórjanak meg vele. Világos tehát, hogy beszélnem kell. Fűzte a gondolatait azon túl is bibók. El kell beszélnem, de kinek? Mert ha az apámnak mondom el a titkot, annak az ugyan nem ér semmit. A feleségünknek még kevesebbet. Az a titok egy embernek érne sokat, de az messze van innen, és ahhoz nehéz bejutni. Az a császár. Az egy zsák aranyot adna érte, meg egy várat, vagy talán egy tábornoki süveget, egy igazi tábornokit. Izzó volt a nagy feje, mint a bögre, melyet nagy lángok nyaldosnak körös körül. Különböző tervek fortak benne. Így találta ő nem észtő tépelődésben a késő este is, mikor az őröket felváltotta. Ez mindig az alispán lefekvésénél szokott történni. Ilyenkor közönségesen rövid jelentést tett. Hogy a kapuk rendesen be vannak zárva, a toronyőr a helyén van, és semmi gyanúsat nem látott. Úgy szintén a faluban cirkáló testőrök se vettek észre, semmi figyelemre méltót. Ma is megtette a szokásos jelentést, hogy görgő körül minden csendes, de nem állhatta meg, hogy hozzá ne tegye. Ha volt is valami gyanús, az már megszűnt. Ez csak úgy akaratlanul csúszott ki a száján, de az alispán meghökkenve emelte rá fürkésző tekintetét. Mit vartyog? Mordult rá Kurtán. Bibók zavarba jött, keresett valami okos visszavonulást, de nem talált. Hát végre is kilocsantotta. Mit gondol a tekintetes alispán úr? Mit vittek a tekintetes esze ura még azokban a roppant ládákban? Hogy azt mondják, valami férjhez menendő asszonynak a stafírungját. Meg lehet, hogy annak az asszonynak már van egy ura. Micsoda, hát ismeri? Eleget szeretkeztem már vele. Bibók, bibók, ne legyen szemtelen. Sőt, azt is mondhatom, hogy a végén is az ölébe jutok, nem különben a tekintetes úr is. Ennyi, bibók, bibók, maga derekasan be van csípve, mosolygott az alispán. Mindjárt gondoltam, hogy sok lesz az az egy akú. Hát szép legalább az az asszony. Nekünk bizonnyal az. Ez a szép nagy Magyarország. Csak nem azt akarja mondani, hogy de igenis, az ő stafírungját vitték, megnéztem. Puskapor volt a ládákban, és puskák. Az alispán, aki éppen a csizmáit húzogatta le, olyat rúgott ilyettében a Stiefelknecht nevű száz találmányon, hogy az a szoba túlsó végébe szaladt, mint egy eleven borz ebb. Lehetetlen kiáltá, és kinek vitték volna? Rákóczi Ferencnek, a tököli név fiának. Ember, ne beszélj! Honnan tudhatnád? Hallottam, mikor az urak föleskedték hűségére a vidékbeli embereket, akik itt tegnap és ma föleskedték őket. Dühösen ugrott fel Görgei, csupa vér volt az arca. Föleskedték? Itt nálam? Miért nem szólt nekem Kent erről mindjárt? Mert nem vagyok ispion. Mikor még följelentés lett volna, nem árulkodtam. Most, mikor már csak értesülés, nem titkolom. No hát nagy bolondot tett Kent, szólt az alispán némileg megjuhászodva. Talán igaza is van, hanem most már se pihenés, se vakaródzás, lóra minden ember utol kell őket érni. Még nem lehetnek nagyon messze. De bizony csak azért is megvakarta a fejét Bibók. A kutyafáját mind szanaszét vannak a legényeim a faluban szombatnapja lévén. A görgői nép sokat adott hajadonainak jó erkölcsi hírére, s a hétből csak egyetlen este szombaton volt szabad a lányos házakhoz bekukkantani a legényeknek, hanem ez aztán kiadós látogatás volt, mert úgy illett, hogy hajnalhasadásig ott maradjon a legény a leánynál, lassú suttogással űzvel unalmat, álmot egymás szeméről. közvetlen egymás mellett ülve az ágy szélén, ami csak elég nagy kísértés volt az öregek hortyogásának szelíd zenéje mellett. Majd összejönnek, meg kell fújatni a kürtöt, vagy félreverni a harangot a toronyban. Elég volt a kürtrivalgás. A legaluszékonyabb kutyák is fölriadtak a falusi udvarokban, és ugatni kezdtek. Az ugatásra viszont a suttogó párok figyelme fordult kifelé, s halván a csendes éjben a szokatlan búgást, melyen ezt a tót szöveget fújta ki a torony őr a bástyán. Talpra katonák, fel a dolmányt, fel a tarsolyt, fel a kardot, a karabét, a karabét, a karabé is csak elfér, de ha lehet, hozzátok el a pálinkás butykost is. Mert a butykos a csatán annyi, mint a kapitány. Bibók tudott fegyelmet tartani. Görgei magára rángatvá ruháit személyesen jött ki az ámbitusra meggyőződni, ha minden rendben megye. Megelégedetten tapasztalta, mi gyorsan szállingóznak a zsoltosok. Leghamarább termett ott a két fiatal bibók. Meg is dicsérte őket, a fürge Fóris Pista úgy rohant be az udvarra, hogy a sarkantyús csizmáját a hóna alatt hozta. Hogy honnan jött, nem tudták tőle kivasalni. A vastag nyakú Holub Gergely már messziről ordította. Hixum domine colonellus! Egy-kettőre megnépesült az udvar. Mind ott nyüzsgött, csak éppen Hantos Józsit nem lehetett életre fellocsolni. Holt részegen feküdt a pajta alatt egy öreg bundán. Nyergelni, nyergelni hangzott a bibók vezényszava. Lámpások fénye tűnedezett fel imitt amott, mintha apró csillagok sétálnának a tüsszögő lovak körül. A bibók paripáját, a gúnát is kivezették. Akkor jutott eszébe, hogy voltak éppen mit is kell hát ő neki csinálni. Néni, hiszen még nem is tudom a tekintetes úr parancsolatját. Hát még nem mondtam, csodálkozott Görgei. Lássa, az eset engem is megzavart, mert sok tekintetben nagy horderejű. Csinyán kell vele bánni. Azért tehát tapintatosan viselkedjék kegyelmet. Addig megy, amíg utol nem éri esze uraimékat, ha a keresztutaknál tudakozódnak, el nem téveszthetik az irányt. Ha azonban ez kétségessé válni, két felé szakadnak. Azért közölje akaratomat a többiekkel, hogy tudják, mennyire szabad menni. Hajnalig azt hiszem, utolérik őket valahol, és akkor egyszerűen elfogják a bátyámat, és visszahozzák. Kíméletesen, baja ne történjék, azt mondom. Jó lesz mindjárt egy fölnyergelt lovat vinni a számára. Az én hátas lovamat, a kuvikot. Hát esze urammal és a társzekerekkel mi történjék, tudakolt a bibók. Semmi, azokra nézve nincs intézkedés. Esze uramat és a társzekereket hagyja kegyelmed, menjenek Isten hírével a sorsuk elé. Ért engem? Értem, hát. Mi volna benne, amit nem értenék, felelte bibók, de látszott az elkényszeredett, elnyújtott hangján, hogy nem egészen érti, hogy mi van a rendelet hátterében. Mert lássa a sorsa tennivalóiban talán egy kis kijavítást, módosítást, eltűr az emberektől is. De hogy az egész gyeplőt kivegyék a kezéből, azt talán mégsem tűri. Szóval nem akar a tekintetes úr egészen beleavatkozni a dologba. Úgy van, eltalálta. Hanem hát ez még sincs jól kigondolva. Mert Görgei János úr nem az az ember, akinek én azt mondhassam. Tessék most már én velem haza sétálni, mire aztán engedelmesen ide nyújtja a két kezét, hogy összekössem. Ha azt tetszik parancsolni, hogy hozzam el Görgei János uramat élve halva, arra Bibók Zsigmond vállalkozik. Az Bibók Zsigmondnak gyerekjáték. De ha nekem minden áron élve kell őt elhoznom, ez már szövevényes mesterség. Élve még egy egeret is nehéz elhozni, ha csak nem macska az ember. Görgei János úrnál karabét láttam, kard is van ott a saragjában alkalmasint, márpedig, ha engem egyszer megtámad, én nem az az ember vagyok, akivel packázni lehet. Minél fogva aztán én semmiért jót nem állhatok. Halálfia az, aki engem érint, ha sejem pelenkában ringattak is. Azért arra kérem a tekintetes urat, tessék nekem ezt az elfogatási rendeletet írásba adni, hogy ő is elolvashassa. Ebben igaza lehet, hagyta rá az alispán. Bement az írószobába, és saját kezüleg írta meg az elfogatási parancsot. Mire kijött vele, már akkor lovon ült a legénység. Még egyszer magához intette Bibókot. Itt van az írás, ezredes. Járjon el okosan, és főleg tartsa pórázon a nyelvét. Élő embernek ne szóljon arról, amit most még csak ketten tudunk. Azután egy zacskó tallért adott át neki mondva. Monéta is kell a hadviseléshez, majd pontosan beszámol róla kegyelmed. A hold sarlója fölbukkant a dombon, a vállaié kukorica szárítója mögött. A kakasok kukorékolni kezdtek. Távol a határban egy bölömbika hangja verte föl a csendet. A hatalmas tölgykapu megcsikordult sarkaiban. És a lovasok elnyargaltak. Görgei megkönnyebbülten tért hálószobájába, de amint vetkőződni kezdett, újra megcsikordult a kapu, és lódobajt hallott az ablakok alatt. Eredj csak ki, Preston, nézd meg, mi történt. Preston nagyon sokáig nem jött, ami bosszussá tette, már éppen egy ajtóőrt akart elszalasztani, értem, időn előtt szammogott. Úgy jársz, mint a rák az élesztővel, förmet rá haragosan. No, mi az? Staféta ozsgyámból. Görgei szíve hevesen kezdett dobogni. Mit akar, kérdé mohón? Levelet hozott, felelte Preston kitérjen. Ad ide, szólt idegesen. Nem hozhattam el, mert még előbb meg kell füstölni. Hol az az ember? Az embert is meg kell még előbb füstölni. Nem tudsz egyszerre kirakodni, te! Tök túz! Hát miért kell a csatlóst megfüstölni? Mert hát izé, most az izé, hogy azt mondja, a pest is csintalankodik ozsgyámban. A rémület halotti sápadsága borított el az alispán arcát. És hogy instálom, a nagyasszony, darvasné nagyasszonyunk, meg is halt immár benne, Isten ő szent arculata fényeskedjék neki. Nagy brontesz ember, mintha taglóval ütötték volna le, összeesett, melléből fölszakadt a jajszó, és szemeiből megeredtek a jóság patakjai. A kemény embernek ez az ellágyulása mindössze egy percig tartott. Ez alatt a szívén szaladtak keresztül a gyerekkori emlékek, amikor még Katarinka kisleány volt. Lepkék után szaladgáltak a réteken, volt egy csacsiuk, amelyen Dobozi és Nejét játszották a réteken, vagyis maga mellé vette kis testvérkéjét a szamár hátára, amit a képen látta, a csacsinak tüzes taplót tett a fülébe, hogy jól szaladgáljon, mire az aztán olyan eszeveszett nyargalásnak ered, hogy meg se állt csak a durszpatakban, ahol erős kieszeléssel belevetettes meghempergette magát a különben bokányi vízben, a füstölgő bal fülét belemártva, mi által egyszer mind a gyerekek is lepottyantak. Milyen szamarak az emberek, hogy szamárnak tartják a szamarat. Úgy sírt a szegény kis Katalin, hogy szárították aztán a napon a csatakos csuromvíz szoknyácskákat, mert nem mertek így hazamenni. Istenem, milyen szép gyerek volt, amit ott ült akkor a fűzbokor alján, testhez tapadó ingében, s most halva fekszik. De még a fájdalomnál is előbbre tolakodott a nyugtalanság. Mi történt Rozálival? Hamar azt a levelet örökte. Preston leszaladt, de már félúton a lépcsőkön találkozott Marjáknéval, aki az ostya sütő vasba becsíptetve, messze eltartva magától vitte fel az úrháló szobájába a levelet. Jó, hogy találom, Preston rendelkezett. Menjen csak kölcsön fel egyet a diákok közül, aki elolvassa a levelet, mert nem engedhetjük, hogy az úr kézbe fogja. De melyiket kölcse fel? Talán Dravecki urat? Nem, Dravecki-ért kár volna. Gazdag fiú, ne bántsa Dravecki-t, inkább azt a nyavajás palezsnait kell fölkelteni, az úgyis vért köp. Azaz, hogy megálljon csak, Prestonkám, megálljon csak, nagyon sírna a szegény anyja. Mégiscsak a bánó Feri úrfit kölcse felkent. Én mondtam múltkor az ebédnél, hogy nem tudok rétest sütni. Hadd lássuk most már, ha vajon ő tud-e olvasni. Ami különben fölösleges intézkedés volt, mert amit Marjákné kinyitván az alispán ajtaját, nagy óvatosan bedugta először az ostya sütővasat a levéllel, Görgei utána kapott még, mielőtt Marjákné tiltakozhatott volna, és olvasta a következőket. Kedves sógor! Mikor ezt a levelet írom, szegény Katalinunk Isten ő szent felsége kifürkészhetetlen akaratából ő hozzá szólítatott vala. Azon rettenetes nyavajában, melynek Pest is a neve. Én magam is érzem immár e Pest is jövetelét. Szent Mihály lovának patkói dübörögnek ereimben. Intézkedtem is, hogy egyszerre temessenek kedves Katámmal. Ugyancsak a levelemet vívő csatlóstól küldém, a rozsnyói káptalannak testámentumomat, melyben Rozáliáról megemlékeztünk. Bár csak megélhettük volna lakodalmát. Nyavaját beurcolá egy szmírnai fegyvercsiszár, ki Krasznahorkára menet itten ostjánban meghált és megholt. Mindjárt az első hírnél Rozáliát elküldtük az erdőmesternéhez, aki első pesztonkája vala, ama bizonyos Marják Zsuzsihoz. Ez idő szerint Varga János erdőmester hites felesége, de annyira szereti Rozáliát, hogy az életéhez sem ragaszkodik jobban. A szabadkai erdőben mélyen fák közt elrejtve oly tiszta levegő laknak, hogy ilyen időben kész szerencse. Az erdőség egy török basái, ki még itt maradt, vagyis néha-néha előjön, és éli világát számos itt levő feleségeivel, kikben csak úgy turkál, mint a tót a somban. Neved rossz néven, Pál sógor, hogy ilyen cinizmussal traktálom az állapotokat. Nem irigyelve tovább senki boldogulását, gyönyöreit, és flegmatice véve a bajomat. Mióta óráról órára közelebb jutok Istenem teremtőmhöz, fogy minden vágyam s bánatom. Már nincs is egyikből sem. Nem készülök, mert tudom, hogy megérkezem. Nem türelmetlenkedem, mert tudom, hogy el nem késem. Nem zúgolódom Kati miatt, mert mindjárt egyek leszünk. Jöjj el a lányodért, megtalálod őt e Varga nevű jágernél, aki igen becsületes ember és igaz keresztény, bár a török főúrnál keresi kenyerét. Ostjánig ne gyere el, veszedelmes, temetésünkre úgyis későn érkeznél, mert minket gyorsan kaparnak el, nem lehetvén mutatós, prédikációs halottak, pedig tudom, hogy szép prédikáció szorul benne tiszteletes Puhánka Dániel uramban, akit fölszedett béres gyerekből én neveltettem külföldi akadémiákon prédikátornak. Isten talán fölírta valahová, de itt len vajmi kevés hasznát vehetem. Rozálit ott is hagyhatod, ha úgy fordulnának a sorok. Ott biztonságban lesz. Egyebütt kivált nálatok alig, ha. Mert nagy háborúságok közelegnek. E napokban kaptam levelet János sógortól, melyben nagy titok pecsétje alatt felszólít, hogy fegyverkezzem, és csatlakozzam valamely helyen ő hozzá, mivel hogy Rákóczi Ferenc herceg, sereggel jő Magyarország felé, és e hétvégén fogja őket várni, Lavocsne mellett a lengyel határon. A sógornak nem is felelhettem, mert az már útban van valahol, de ha találkoznál vele, mondd meg neki, hogy csinálják okosabban, mint eddig, s hogy én már nem lehetek ott, mert már vár rám egy mindeneknél nagyobb úr, aki az örök pihenés számára szólítja be az ő ármádiáját. Emlékezzetek rám, kedves sógor, hogy én emlékezhetem-e rátok, azt még nem tudom. Dátum ostján 1703. június 9. Darvas. P.S. Pincémben 234 hordó bor találtatik, akit már meginni rá nem értem. Ebben vagyon erős vörösbor, otrokócsi szőlőmből, akit Mátyás király kapált illó tempóre, 20 gönci hordó többi fehér asztali. Ha a kereskedők egyre másra megvennék, találtatik vala három hordócska, melyre krétával a tante szót írta fel szegény Katalin asszony. Azt a többivel oda ne adjátok, lévén azokban tokai aszú, 1663. híres esztendőből, mikor a hévnyár minden szentekig tartott. De már abból én nem iszok. Ámen. Görgei végigolvasta a levelet, s lelke úgy szólván megerősödött, e minden keserűség nélkül való, sőt vidor hangon, melyen Darvas sógor a halállal komázik. Így csak a magyar ember tud meghalni. Első gondolata az volt, hogy rögtön indul az éleple alatt. De mi történik akkor Görgei Jánossal, akit reggelre fokjul hoznak el a zsoldosok? János nem bízhatja senkire, mert ha itt hagyja, visszaszökik. Jánost magával viszi, legalább ezt az egy testvérét megmenti. Erre határozta magát, s várta a reggelt, pipaszó mellett már le se feküdt. Az eseményeknek ez a rohama és elágazása nemhogy megzavarta volna, ellenkezőleg élessé tette elméjét, elemében volt, mint a madár, a felhők és a villámok csattogása között. Hát bevárja Jánost, és elmegy mindenek előtt a lánykáért a szabadkai erdőbe. Magával viszi Marjáknét is. Úgy, de hol helyezi el Rozálit? Az erdőben csak nem hagyhatja a nevetséges gondolat a sógortól, hiszen már 14 éves, s innen-onnan eladó sorba jut. Most következik az a két év, melyben a végső simítások végzendők nevelését. Ebben a két évben kell a gyerekből úri kisasszonnyá formálódnia, vagy most, vagy soha. Toporcra nem viheti. Ez ellen teljes erejében lázadozott a lelke, mely még mindig ott fetrengett a gyanú karmaiban. De Toporcon nincs is biztonság. Toporc lesz az első hely, mert a labancok fölperzselnek. Ehhez nem kell prófétai előrelátás. Hazahozza Görgőre? Csak az kellene még, mintha egyenesen egy kés belökné. De hát akkor mit csinál? Erre nézve egy vakmerő terv kóvágott a fejébe. Alap gondolatát abból a híres elbeszélésből merítette, melyben az üldözött királykisasszony Clodwig a londoni hóhérházában fogadott lakást. Azért menekült meg, ott senki se kereste. Az az ötlete támadt, hogy a háborús időkre való tekintettel okvetlenül kerített városba adja lánykáját, mégpedig Lőcsére, hol egy kanál vízbe megfojtanák. De éppen ezért. Olyan egyszerű ez, mint a Kolumbusz tojás, ha csak ki kellett találni. De még a gondolat se ér utána. Aztán célszerű is, hisz ott van a Klöster Matild nevelőintézete, hová, mint az öreg Luzsénszki mondja, betesznek egy fruskát, és egy udvari dáma jön ki helyette. Csak a részletek iránt nem volt tisztában. A részletekben van a nagy nehézség, mert olyan titoknak kell annak lenni, mely ki nem pattanhat. Vagy úgy kell megcsinálni, vagy sehogy. Azért tehát letett arról a tervről, hogy Mariáknét magával viszi. Még Klöster Matildnak se szabad gyanítani, hogy a Görgei Pál lányát neveli. E terv kovácsolásában találta a reggel. Már kibukkant a nap aranytányérja is, de még se híre, se hamba Bibókéknak. Görgei hova tovább ideges lett. Reggeli után maga ment fel az őrtoronyba, és onnan kémlelte a vidéket. Sehol sem mutatkozott, se csapat, se porfelleg. Vajon hová lehettek, ez mégis tűrhetetlen. Végre déltájban érkezett meg lihegő, tajtékos, paripán soltész pari. Görgei sietett elejbe. Hol vannak a többiek? Soltész se nem felelt, se le nem szállt a lóról, csak a csákóját vette le, és a könyökével törülte arcáról a csöpögő verejtéket. Jönnek, kérdé újulag az alispán. Mennek, felelte Kurtán a katona. Nem értelek, atyám fia. Ott maradtak. Beszélt hozzájuk esze uram, és a tekintetes úr bátyja, akit el akartunk fogni, aztán olyan szépen beszélt mind a kettő, hogy ott ragadtak a mieink, mint a darazsak a mézen. Letették az esküt, és mennek ki Rákócihoz. Az alispán meghajtotta a fejét, nem szólt egy szót se, csak a fogai közt morogta megadással. Legyen meg az úr akarata. Mariákné azonban azt állítja, pedig finom hallása van, hogy megcsikordultak a fogai. Bibók is kérde azután az alispán. Hát nincs itthon, csodálkozott a lovas. Sztojánce faluban a válaszútnál ketté osztotta a csapatot azzal a tervvel, hogy a Dolhica völgyében összejövünk, és a fiatal bibókokra bízta a vezényletet. Össze is jöttünk ott hajnaltáján, de az öregebb bibók elmaradt. Azt mondják, a Braglovai erdőtől visszalovagolt Görgőre, azzal az ürüggyel, mert rosszul érzi magát. Az alispán szemei villámlottak, de magába folytottak kitörni készülő káromkodást. Cifra dolgok ezek, no de legalább tőled szép, hogy megjött. A lovas a fejét rázta meg erre a szóra. Hát instálomalásan én se jöttem meg. Csak ugyan gyanús volt, hogy a legény még most se készül leszállni a lóról. Csak egy üzenetet hoztam az uraktól. A tekintetes úr bátyja így szólt hozzánk, mikor már az esküt letettük. No, fiúk, most már az illendőség úgy kívánná, hogy valamelyitek megjelenteni az öcsémnek az itt maradástokat. Ki meri megtenni? Merem én, feleltem, s ide lovagoltam, azzal a szóbeli megbízással, hogy tiszteltetik a tekintetes urat, Esze Tamás és Görgei János uram, s igen, restellik, hogy a lovakat nem küldhetik vissza, mivel hogy az emberek a hazájéi, a lovak ellenben a tekintetes úréi. A lovakat csak azért viszik magukkal, mert az emberek nem akarnak gyalogosan jönni, mondván, csak a kutya jár gyalog, nem a kuruc. Azt üzenik tehát az urak, hogy nem tehetnek másképp, és hogy legyen egy kis türelemmel a tekintetes úr, míg nem sokára idejönnek, s rendbe hozzák a lovak árát. És ezzel megsarkantyúzvá lovát, katonásan tisztelegve elnyargalt az udvarból. Görgei némán bámult utána. még csak az útpora el nem nyelte az épülő fogadó táján. Újabb álmélkodás fogta el. Ha már úgy fordult, hát legyen úgy, hiszen az ő szíve is magyarul vert. S mint nagy eszű ember gyorsan felismerte a helyzetet. Az, hogy a lovait, katonáit elvitték, az ügynek jó, az, hogy akarata ellen vitték el, neki lesz jó a császár szemében. Az meg, hogy nem vágott hozzá savanyú képet, Rákócinál eshetik javára. Mariákné, mondá aztán, készítsen valamit a tarisznyába, mert a temetésre indulok. Addig is, míg befognak, küldjön valakit bibókékhoz. Kíváncsi vagyok, megjött az ezredes, vagy valami különös gonoszságba fű a feje. Hát, mondhatom, nem jött meg. Éppen most járt itt a volt felesége, ha itthon van-e már. Mondtam is neki. Ej, ugyan kinek hiányzik, mire úgy elpirult a jámbor, mintha börzsönybe mártották volna. Hogy azt mondja a tekintetes úr, rosszban fő a feje? No, bárcsak ott főne már, ahová való, az ördögök katlanában, a káposztájukba. Na, de talán azok is kiköpik. Miért haragszik rá annyira? Hogy ne haragudnám. Nyitva van az én szemem azért, hogy én csak egy szegény szűcsnek a tudatlan özvegye vagyok. Hát most is nem elsinkófálta a zsoldosokat. Ameddig nem kellettek, itt pusztították a kenyeret, mint egy siserahad. Most pedig, mikor a tekintetes úr elutazik, és sereg kellene a kocsi mellé, nincs sereg. Nem kell. De hát, ha megtámadják útközben a rablók, vagy az istentelen lőcseiek. Mindnyájan Isten kezében vagyunk, Mariákné. Hiszen az igaz, kérem alásan, csak hogy nagyon sok ember oltalma jut arra az egy kézre, nem árt, ha mégis magához vez a tekintetes úr egy pár lovast is a megmaradtakból. Görgei azonban nem fogadott szót Mariáknénak. Ám ő lássa, dohogta Mariák. Nemhogy csatlósokat nem vitt, de még kocsist sem. Az egyetlen hű Preston ment vele, ing újra vetkőzve, mint a parasztok, nyihót szekéren két igás lobacskát biztatgatva. Bizony senki sem gyaníthatta, hogy a hatalmas, szepesi alispán pipázik ott a szalmából rakott hátulsó ülése. Az út nem lett volna unalmas, ha nem lett volna hosszú. Magyarországot minden évben kifosztják, de nem bírnak vele, mert minden évben újra kezdődik a gazdagsága. A szép vidám nevető május előjön, és mindent visszahoz megint, amit a németek elvittek. Hát most is szép volt minden. Dús fű hullámzott a völgyekben, kövér, fehér juhok legeltek a hegyhátakon. Aztán, amint odább-odább gurult a görgői kocsi, mind-mind beljebb érkezett az óriási kincses kamrába. Az ab és a poánka táblák után buja lóherés földek következtek. Aztán jöttek a rózsok, a kiabálós virágú mágföldek. Végre bent gömörben jöttek az acélos búzák, tengerek, kalászokból. Érdekes alakulatú sziklák között sötétlő erdőkön át, bájos völgyeken keresztül kígyózik az út fel és le, szeszélyesen. Fecsegő patakok kísérik az utast, újak ugranak ki az erdők alján, s mint a kis kutyák futnak a kocsi mellett, amíg meg nem unják. A hegyurmokról álmos öreg várak néznek az utasra mogorván. Ködbe vesző legendák személyzete suhok körülöttük. Imittam, ott fölbukkan egy-egy omladozó mecset. Jelenti, hogy az idegen istent Allah, hogy sikerült már innen elkergetni, de a házait meghagyták, míg ellenben a fehérre meszett keresztény templom tornyokon, amelyeken nemrég kakas volt, kereszt ragyog, vagy megfordítva. Jel, hogy a másik istent, a keresztényt meghagyták ugyan, de a házai felett váltik, civakodnak. Hol a katolikusok veszik el maguknak, hol a kálvinisták, mind abban a hóbortos hitben, hogy az Istent szolgálják. Kocsmák is voltak útközben, ahol etetni lehetett, ahol sok mindenfélét tudtak mondani, kocsmáros vagy az utasok a nagyvilág dolgaiból. Hát csak elmúlt az idő az egyik kocsmától a másikig. És mikor az ember végig élvezte őket egy nagy útvonalon, olyan volt az, mintha egy lepedőnyi újságlapot olvasott volna az emberiség napi bajairól, élő panaszairól. Különös, feszült, füllett levegő volt, izzónyugtalansággal telítve. Az emberek türelmetlenek voltak, mintha várnának valamit vagy valakit. No, hiszen ott kopog már a lovalába a vereckei szorosnál. Egész éjjel ment, mendegélt a két lovacska, másnap is be a délutánba. Öreg uzsonna táj tárult elő végre a szép Hont megyei völgy, és benne a Klénóc felől siető szöszke Rima folyóhoz lapulva, a foszlós kenyeréről híres Batyiváros, mely jó hajdanában István falunak nevezteték. A délutáni verőfényben mind a két templomán csillogott-villogott az acélkakas, mely véren élt és nem ócsún. István falu lassan fejlődött Rima szombattá. Ahol egy vár volt, mint itt Szabadka, ott szükségképpen városnak kellett támadnia, mert a vár nagy fogyasztó mindenféle mesteremberekre rászorult. Hát jöttek, mint a juhok a sóra. Kivált, ha nagy úré volt a vár, aki fényűző életet folytatott. Az úri pompát ebben a korban nem a mostani mértékkel állapították meg, hogy mekkora istállót tart, mennyi esélyt áld az illető, s kinél dolgoztat, Párizsban vagy Bécsben a felesége, hanem hogy mekkora várost hullajtott el maga körül. Így lett a homonnaiak házi füstje nomán Homonna, Eszterháziak révén Kismarton, pápa vagy tata óváros, a károlyiak markán át Nagy Károly, stb. Rima szombatnak azonban nagyobb szerencséje volt, mint kellett volna. Szabadkas, illetőleg Rima szombat túlontúl nagy úré a Rákócziaké volt. No, az pedig olyan nyughatatlan família, amelyik nem ér rá egy helyen lakni. Mostanság ugyan nem látszott egyébnek, mint egy nagyobb falunak, két ablakos alacsony házikóival, melyeknek nádi és szalma fedelei alatt már akkor sűrűn laktak cserzővargák, csapók, kékfestők, csutorások és más mesteremberek. Igaz, hogy egy város akkor nem volt felismerhető a szemek útján, nem lévén cég, táblák, felirások vagy kirakatok, a város leginkább az orral lehetett észrevenni. Amint végighajtatott Görgei, érezte a cser savanykás szagát. Hát ez itt egy cserzővarga, majd a fokhagyma csiklandozó illata kezd terjengni. Ez a kolbásztól és a kocsonyától származik, a hentes háza előtt mennek. Jézus Mária, hajts preston, mert mindjárt elájulok! Világos, mint a nap, hogy egy gyertyamártó portájához közelednek, és be kell az orrt fogni. Valóságos mennyei megkönnyebbülés, mikor ebből az atmoszférából kijutva, egy nyitott ablakból a csiríz kezdi átformálni a levegő ízeit. Csizmadia istenfia dolgoztat oda benne a legényeivel. És így megy ez, véges végig az utcákon különböző illatok jelzik a különböző üzletágakat. A nagy négyszögletes piacon a roppant cipógarmadák fakóságát élénken tarkították a nyár első ajándékai, a piros cseresznyebogyók. Bizony a természet is anya, a gyerekeket szolgálja ki legelőbb. Görgei leszállt, hogy Rozálinak vihessen ajándékba a cseresznyéből. És milyen szerencsé, amíg a cseresznyét mérte a kofa, a közelben mézes kalácsos sátrat pillantott meg, no hát oda is be kell térni. Ott aztán bőven akad ajándéknak való. A mézes kalácsosság a legszellemesebb mesterség. Nem a Merkur patronátussága alatt áll az, hanem az Amoré alatt. Csupa merő szerelem, csupa incselkedés. Nem is mesterember a mézes kalácsos, hanem poéta. Hangulatot ébreszt, mosolyt fakaszt az ajkakon, elpirulásra kényszeríti az arcokat a süteményeivel, mint az a gondolataival. Úgy szólván a szájába rágja a vásárlónak, ötletekkel látja el, hogyan legyeskedjék, csintalankodjék a fehér népek körül. Ott van a mézes kalács szív, egy kis célzás, mondulával kirakott lovas, egy kis jóslás, pólyásbaba, vagy csak a bölcső, egy kis szemtelenkedés. Hanem ha az apa veszi, minden figura csak nyalánkság. Görgei tehát megvett egy csomót, és így megrakodva folytatták útjukat Ozsgyán felé. A szabadkai hídon túl egy csoport ember állt közvetlen a korcsma mellett, dárdákkal, vasvillákkal fölfegyverkezve. Ó, megállj! Kiállták a kocsi elé toppanva, s a lovaknak szegezve a vasvillákat. Hová akarnak menni? Ozsgyánba felelt a hátulsó ülésből Görgei, nagy füstöket eresztve tajtékpipájából. Ez a válasz úgy látszik meglepte a dárdás embert, aki a szót vitte. Hát nem tudja kegyelmet, hogy Ozsgyánban a fekete halál dühöng? De tudom. És mégis oda akar menni? Nagy dolga lehet. Ugyan ki ez akar menni? Darvaséghoz, felelte Görgei egyszerűen. A kocsma ajtóból egy madárfej öreg úr deresedő haja lesimítva lévén a füleire. Nem hallotta jól a szót, de kíváncsi volt, oda kiáltott a dárdás embernek. Mit mondott, hogy hová? Darvasnyi? Felelte a dárdás, amiről meg lehetett ismerni, hogy Batyiból való, ahol a hoz-hez helyett ilyenkor a ni ragot használják, majd Görgei felé fordult. Ha darvasnyi megy az úr, folytatá himlőhelyes arcán valamely vigyorgás félével, oda nem erre vezet az út, hanem erre, s fölfelé az égnek mutatott ujjaival. Csak nem akarja mondani, hogy... Vágott közbe ijedten Görgei. Bizony letették már ő kegyelmeik a kanalat. Az úr is, hebegte Görgei elhalványodva. Mind a ketten azóta már a deszkát árulják. Tegnap az asszonyt földelték el, ma az urát. De nyugodjék meg, kegyelmed, mert ha olyan elevenek volnának is, mint egy halcsík, vagyis két halcsík, akkor sem mehetne hozzájuk, mert nincs az a teremtett élő lélek, aki a mi akaratunk ellen itt átmehetne. Mi lévén a pestis komissziós, itt kidüllesztette a mellét, nagyot koppantván dárdája nyelével a földön, s bezárva tartjuk ezen a kapun a fekete halált. Görgei szívét összeszorította a fájdalom, némán bámult a nagy semmibe, a pipa is kiesett szájából. Csak forduljanak, visszasürgeti a dárdás. Mit állnak itt, ami rendelet, az rendelet, nincs másképpen. Preston hátrafordulva kérdőleg nézett urára. Visszaforduljunk. Görgei összerezzent, mintha álmából rángatta volna fel a kérdés. Dehogy... Menjünk csak előre, Preston. Ha Ozsgyánba nem szabad bemenni, hát nem megyünk, de a szabadkai erdőben is van egy kis dolgom. Eresszen minket, jó ember! Nem lehet punktum, makacskodott a dárdás. Nem engedhetem meg. Hát kicsoda maga, pattant fel Görgei. Az vagyok, aki vagyok, felelte dőfösen. Magisztrátuális perszóna, Pizsera Kelemen vagyok. A főporkoláb a városi börtönöknél. S bíró uram, elcsapatás és megcsapatás terhe alatt bízta rám, hogy se ostyámból ide, se innen ostyámba senki ne jöhessen, mehessen. Hadd folytódjék a fekete halál a saját levébe, nincsen annak más orvossága. De hisz már nem ostyámba szándékozom, hanem csak ide a szabadkai erdőbe az erdőmesterhez. Hát azt mindenki mondhatja. Nekem elhiheti, mert én is magisztrátuális perszóna vagyok, aki nem járhat hazugságban ilyen főben járó dolognál. Pizsera Kelemen hitetlen mosolyra terpesztette szét a száját. Azt is mindenki mondhatja. És ugyan micsoda volna kegyelmed? Görgei habozott a felelettel, mérlegelvén. Nem lesz-e terve ártalmára inkognitóját elárulni? Szepes vármegye vice ispánya szaladt ki akaratlanul a Preston szájából. Hoho, azt már mindenki mondhatja. Nem is tartozik elhinni mindenki, kiáltott fel Kelemen, gyanakodó tekintetet vetve a szegényes fogatra. Mire Görgei a zsebében nyúlt, s odaintvén pizserát, egy fényes tallért csúsztatott a markába. De én elhiszem, mert látom, folytatá zavartalanul ő kegyelme tisztelegvin a dártájával. Mindamellett nem volna célirányos, ha a tekintetes alispán úr bemenne az erdőbe, vagy tovább. Hiszen át lehetne ereszteni, mert aki meg akar halni, annak ahhoz jussa van. Aztán, ha csak az erdőmesterig menne a tekintetes úr, nem is kellene okvetlenül meghalni, de éppen ez a baj. Hogy-hogy, kíváncsiskodott az alispán. Hát úgy, hogy aki meghal, az ott marad helyben, és be se hozhatja a pestist visszafelé. De aki meg nem hal, az többé ugyan vissza nem ereszti batyiba a komisszió, még ha maga a király volna se. Halálos veszedelmet nem bocsáthatunk rá a népeinkre, kérem alássan. Csak az a kérdés hát, hogy vissza is akar-e még térni a tekintetes úr, vagy nem? Hát ebben igaza van, felelte Görgei. De talán lehetne valami módot kigondolni, hogy visszatérhessek. Pizserre ura fülét vakarta. Egy lehetség volna, tagolta immelámmal a főporkoláb, föltéve, hogy csak ugyan Várgáni megy a tekintetes úr. Úgy, persze, hogy oda megyek. Úgy látszik, ismeri Varga uramat. Hogy ne ismerném. Azt mondják, valami derékember, puhatolódzék Görgei. A biza, a minap is 9-et ütött a kuglin itt a 3 mókusnál. Ez volt a szabadkai kocsma neve. És mi volna az a lehetség? Az, ha 2 hivatalbeli perszóna elkísérni a tekintetes urat Varga uramhoz, és vissza is kísérné, hit alatt valván, hogy nem volt odább, minél fogva nyugodt lélekkel ereszthetnők vissza. Ez okos beszéd volt, tetszett Görgeinek, s tárgyalni kezdett Pizserával. Helyes mondál, tehát mégis át lehet menni. Az átmenés könnyebb, csak a visszajövés nehéz. Ma reggel is áteresztettünk egy lovast, aki azt mondta, hogy a tekintetes úr embere is Budára megy. De egyszer s mind azt is hozzátette, hogy nem tér többé vissza. Hogy aztán ostyámból, miként ment tovább, az az ő dolga, mert ostyánon túl is van egy ilyen komisszió, akképpen okoskodván a nemes vármegye, hogyha a pestisnek elfogy az elemózsiája ott helyben, hát ő maga is elpusztul. Azt mondja, hogy egy lovas ember ment erre? Egy katona. Aki azt mondta volna, hogy az én emberem? Hogy a szepesi alispán embere. Mindnyájunkat le akart szúrni, ha át nem eresztjük. Azt mondja, Budára megy, és olyan hírt viszen a palatinusnak, hogy az egész várost fel fogja perzseltetni, ha elkésve kapja. Fürmender uram megnézte az iratait, és áteresztette. Milyen volt? Pizsera leírta az alakját, ruháját, de legjobban emlékezett a lovára, mert mondta, lába volt ferde lámpással a homlokán. A gúnár, kiáltott fel Preston. Az akasztófa bibók volt, mormogta Görgei, most már eltalálva, hogy a titkot vitte eladni Budára, halván Esze Tamásék beszélgetéséből, a nádor ispán ott időzéséről. Egyéb iránt olyan természete volt Görgeinek, hogy a legkisebb dolog is szertelen indulatba hozta, de hidegen hagyta a legnagyobb is, ha egy másikon pepecselt. Miatta ugyan a ház is éghetett volna, ha ő a körmeit nyírta, ügyet sövet rá, míg azoktól meg nem szabadul. Vissza sietett tehát a tárgyhoz. Nos, mondja csak, Porkoláb uram, kaphatnék én olyan két hites embert, amilyenekről beszélt? Az csak maga bíró ura adhatna, de az nincs itt. Ki most a bíró? Nemes Kátai Dániel uram ő kigyelme. Kátai Dániel, hisz ismerem, szőke magas ember, egy kicsit biceg a bal lábával, de azért egyenes úton jár. Azelőtt esküt volt Gömörben? Aza. A megyei határ igazításnál találkoztunk 4 év előtt. Ha ösmeri a tekintetes úr, hát talán elmehetne hozzá. Hol lakik? A Rimasoron. De nem szeretnék visszafordulni, tudja, babonás vagyok, ha talán írnék neki, mit gondol? Az is megjárja, vélte Pizsera úr, akinek az jól esik, de én nekem sokkal könnyebb volna bekocsizni. Azelőtt én is tudtam írni, nagyon szép írásom volt, de most már nehéz a kezem. Van itt a mókusnál, Atramentum, meg lehet írni a levelet, a Fürmender pedig lóhátomban itt, hát szépen beviszi a lován valaki. Körgei leszállott, s mi alatt Preston egy kis zabot adott a lovaknak, odabent az ivóban, serényen neki készült a levélírásnak, ami nagy teketóriával járt, mert papírt kellett előbb keríteni, az pedig csak nehezen sikerült, és nagy áldozatok árán, mert a pocakos kocsmáros Kelence uram, akit mérsékelt fürgesége miatt 4. mókusnak neveztek a bizalmasabb vendégei, az előkelő vendég iránti tiszteletből, nem lévén más módja, a Bibliából szakított ki egy üres lapot, mely arra a célra volt bekötve a Szent Könyvbe, egy másik üres lappal együtt, hogy arra a születendő gyerekek írassanak rá nevük, születési vagy halálozási évük, napjuk, valamint a platéna, amely alatt születtek, de minthogy az egyik lap immár telizsdet tele volt írva, a föláldozott másik lappal im el volt vetve a kocka, hogy több Kelencének már se születni, se meghalni nem szabad. De amit az esetleg születendő Kelencék rövidséget szenvedtek, ezzel is kipótoltatotta már meglevő apró Kelencéknek, kikre apjuk ráparancsolt, hogy utcu, gyorsan fogjanak egy öreg libát az udvaron, melynek a tolla kitépetvén, a Fürmender penicillusával írótolnak fog megfaragtatni. Mindez roppant nagy mulatságot szerzett a gyerekeknek, a nagy gágugás a fakadt szárnyasokból zsivaljal és viháncolással megfogtak egy fekete gúnárt, aki aztán némi ellenállás után oda kölcsönözte a leghosszabbik tollát, és Görgei uram most már minden akadály nélkül megírhatta a levelet, úgy, amit következik. Istentől kívánatos életet kívánok adatni. Szolgálok kegyelmednek. Ilyen sokáig, bíró uram. Én Paulus Görgei, de Edem, Szepes vármegye viceispánya erre járván némi nemű dologban van keveredésem Barka uramnál, erdőmesternél, ki lakik vala a szabadkai erdőbe. Oda nem juthatok, mert az nemes város diszpozíciói az fekete betegség miatt akként fagynak. Mivel azonban nevezett Varga erdőmester lakása még nem esik a kiszentenciázott területbe, sem oda való jutásom, sem visszavaló érkezésem nem zúdíthatja veszedelembe kegyelmeteket, ennél fogva kérem kegyelmedet, bíró uram, hogy gyámoltalanságomban, akibe estem, engem elhagyni sem keresztényhez, sem nemes emberhez illő cselekedetnek ne tartsa, hanem ahelyett valamely módját ejtse kegyelmet, hogy ügyemet jóra végezve, Isten hírével és a kegyelmed jó akaratjával hazajuthassak. Istennek ajánlom, stb. Dátum Szabadka kocsma, ahol várok, 2003. június, ezen a szerdai napon, stb. Megiratván a cédula, és beporoztatván a falról lekapart malterral, fuvola alakra begöngyöltetett, és Megnyomogattatván az ujjak hegyével az itt támadó kocka alakzatok által némileg bezáratott, mire átvette pizsera és az ivó másik szögletében idogáló csaposnál, kérdést tett, hogy kivinné be a városba a szepesi vice ismán levelét. Micsoda, ugrott fel maga a Fürmender, az a madárképű posztós ember, aki már megmutatkozott volt Görgei megérkezésekor a kocsmajtóban. A szepesi alispán? Ez volna az, a híres nevezetes Görgei, aki a Lőcsei bírót meglőtte? Én magam viszem be a levelet, meg kell az érdemet becsülni. Lelkesedés kiült az arcára. 8 medvét lőttem már életemben, és 13 batkant, de mind oda adnám, ha egy Lőcsei 100 lőhetnék becsületemre, mondom. Hol az a levél? Adja ide! Pizsera átadta a levelet. A Fürmender alig bírt már a lábán állni a sok bortól, de amint a lóra feltették, olyan egyenesen ült meg rajta, mintha a hátából nőtt volna ki, s vágtatott, mint a nyíl Batyi felé. Úgy látszik, nem szereti a szászokat, jegyezte meg Kelence Mátyás, nagy hasát szeretettel megsimogatva. Meghiszem azt, vigyorgott Pizsera. Székálló legény volt Lőcsén fiatal korában, de kitiltották a városból, és egyik fülét hóhérral vágatta le paráznaságért a városi tanács. No, lám a vén kujon, szörnyűködött a korcsmáros. Azért kárál most annyit az erkölcsökről, és azért viseli a haját, lemes alakban, lesimítva a füle egykori fundusára.